Ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin. Ruttai Gábor költőmata vagyok. Remélem, hogy most már vannak törzs hallgatók, úgyhogy ők tudják, de az újaknak elmondom. Ez a beszélgetés mindig egy verssel indul, a beszélgető társam pedig mindig egy olyan személy, aki számomra izgalmas, érdekes, itt ül velem szemben, Soma Mamagés, akit köszöntök sok szeretettel.
Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek Költő Matánál, akinek a verseit olyannyira szeretem, hogy az anyámnak a pár évvel ezelőtti születésnapjára a te akkor viszonylag frissen megjelent verses kötetedet vittem, aki elkezdte blattolni, ezt te jól tudod, igen, hiszen fönt vannak a YouTube-on Löki Lenke szavalásai a Költő Mata kiválasztott verseiből, úgyhogy azóta is ez egy ilyen fényes nap, ha visszaemlékszünk arra, hogy mennyit mulattunk, nevettünk azokon a frappáns verseken, úgyhogy ezúton is köszönöm neked anyukám nevében is.
Én meg neki köszönöm, úgyhogy innen is puszilom, puszi Lenke néni.
Mert hogy össze is hoztalak benneteket.
Igen. És hát be is akartam varázsolni ebbe a műsorba az ő személyiségét, mert a műsor előtt, amikor diskuráltunk, hogy érkezel, akkor mondtad, hogy játszunk, és sokat gondolkoztam a játékról, és eszembe jutott ő. Úgyhogy majd térjünk rá vissza mindenképpen, mert szerintem a játék szempontjából, a játékosság, a felnőtt játékosság szempontjából szerintem fontos az, hogy honnan jövünk, meg honnan hozzuk a mintánkat.
Ez egyértelmű.
Oké, szuper. És örülök a témának, a témafelvetésnek, hogy a játékról beszéljünk, mert szerintem e tekintetben nagyon egyformák vagyunk, mind a ketten szeretünk játszani, és egyébként hozzáteszem, hogy mindenki játszik, csak van, aki nem tudja, hogy játszik szerintem, úgyhogy erről is.
Holott körülbelül 500 éve már megírta a Shakespeare, hogy színház az egész világ, és színészben nem minden férfi, és színész minden nő, tehát ez az egész földi lét egy játszótér.
Szuper, én is pont erre gondoltam. Annyi szerepünk van, folyamatosan játszunk úgyis, de egy kicsit előre szaladtunk, mert hogy illik ismertetni a verset, amivel érkeztél, és azt mondtad, hogy vagy azt kérted, hogy engedjen meg, hogy akkor ne csak egy vers legyen, hanem hozzá egy kis prózát is mellé, illetve még egy dalt is, úgyhogy a tematika köré most nagyjából, amit egy rádióban föl lehet sorakoztatni, az minden jön.
Hát alapvetően én szeretem betartani a játékszabályokat, mert tudom, hogy ide egy verset kell hozni, de amikor megnéztem ugye több ilyen YouTube-os felvételt, és láttam, hogy a Scherer Péter is hármat hozott, akkor azonnal felrobbant a bennem élő mohó kislány. Hát a Scherer Péternek szabad, akkor nekem is.
Igen, hát neki se szabadott, és neked se.
Látod, így indul el a következetlenségből egy, igen, egész folyomány.
Át fogom keresztelem is. Hozz egy verset, vagy ne. Vagy többet. Mit hoztál, ha kezdjük a verssel?
Kosztolányi Dezsőnek a Játszótársam mond, akarsz-e lenni versét hoztam, de valójában Hamvas Bélának egy olyan idézetét, ami nekem ilyen alap szellemiség az életemben, és az egyik legjobban azt mondanám, hogy ez a téma foglalkoztat, hogy hol találkozik egymással a sors és a szabad akarat. Mert amikor már belépsz a szabad akarat lehetőségébe, akkor onnantól te vagy a saját életed játékvezetője.
Hűha, jó lesz. A sors meg a szabad akarat útvesztőjében könnyű elveszni.
Egy egész élet. Itt van erre a labirintusra.
Aha. Na, akkor erre is majd sort fogunk keríteni, de akkor legalább annyiban a tartsuk be a szabályokat, hogy megkérhetlek, akkor felolvasnád a Kosztolányi verset, mert olyan szép.
Nem kezdhetném a Hamvassal?
Kezd a Hamvassal.
És akkor utána.
Jó.
Oké. Tehát a Hamvas idézet. Téved, aki azt hiszi, hogy a világot irányító legmagasabb ok, cél értelem, törvény. Nem. A legmagasabb éppen ennek ellenkezője, vagyis annál is több, ami túl van okon és célon és értelmen és irányon. Ez az isteni, a szabad, a játék. Ez az egyedül méltó az istenekhez játszani. S a világtörténetben nem szabad irányokat látni, hanem játékokat. A helyesen felfogott élet játék. Isten játszik velünk, és milyen jó, hogy így van. Ez a Hamvas idézet és a Kosztolányi vers. A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig-mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni, gyerekszívvel fontosnak látszani, nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani minden mi élet, havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni véled, rubin teát és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utcaseprő, szegény, beteg ember, kifütyűrész az ablakunk alatt? Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifratemetőt? Akarsz-e élni, élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált. Virágok közt feküdni lenne a földön, s akarsz-e játszani halált.
Köszönöm szépen, én hogy is megosztottad velünk ezt a két alkotást. Ezzel a Kosztolányi verssel kezdenék, egy nagyon népszerű, közkedvelt vers, és nagyon megosztja a versnek a rajongó táborát, miszerint ez egy játékos, jókedvű vers, vagy pedig egy végtelenül szomorú vers.
Abszolút játékos és jókedvű vers. Nincs semmilyen szomorú abban, hogy meghalunk. Hát mi ebben a szomorú? Hát könyörgöm. Szomorkodjunk a fölött, hogy minden össze lehullik a fa levél. Hát körülbelül ennyire szomorú a halál. Tehát a halálnak egy annyira... hát nem is tudom, azt mondanám, hogy szűklátókörű értelmezése az, hogy ez egy tragikus dolog, és szomorkodni kellene rajtam, és pont ezért rengeteg tabu fonódik rá, és nekem az életem egyik célja az például, hogy nagyon szeretnék úgy felkészülni a halálra, hogy akár magam dönthessem el, hogy mondjuk visszavonom már az élni akarást, bár ezt még nehéz így kimondani, mert elképzelem azt, hogy akkor reméljük már lesznek dédunokáim is, nem csak unokáim, mert hosszú életet szeretnék, és akkor egyszer csak azt mondani, ennyi elég volt ebből a játékból, de mindenképpen akkor maradjunk annyiban, hogy a tudatos halál az nem kérdés, az 100%, hogy az életem célja, és valójában én készülök is a halálra. Nem azt mondom, hogy nap, mint nap, de mondjuk az egészen biztos, hogy nincs olyan hónap, hogy egyszer, kétszer, háromszor ne gondolnék arra, hogy összegezzek, mert rendszeresen összegzek, mert az összegzés a tudatos meghalás egyik nagyon fontos lépése, a másik nagyon fontos lépése pedig megbocsátani mindenkinek, és hát ami még nehezebb, saját magamnak. Vagyis szeretnék szégyentelenné válni teljes mértékben, még a halálom előtt. Tehát én egy szégyentelen nő szeretnék lenni, és már most eléggé az is vagyok.
Pont ezt akartam mondani, hogy ezzel nem kell addig várni.
De most gondolj bele, ezért ez eléggé súlyos kijelentene azt, hogy szégyentelen szeretnék lenni. Az azt jelenti, hogy semmilyen tettedet, gondolatodat, érzésedet, ami valaha megvolt, vagy akár most van, nem szégyelni. Nem szégyelni az árnyékaidat, nem szégyelni az elkövetett hibáidat, már pedig mindenkinek van bőven vastagon, nekem is. Úgyhogy végül is folyamatosan készülök erre a csodálatos átmenetre, és ráadásul kiskorom óta tehát kiskorom óta tudásom van arról, hogy újra jövünk és megyünk, tehát reinkarnálódunk, tehát hiszek a reinkarnációban, vagy inkarnálódunk, mindegy, mondhatjuk így is. És voltak már inkarnációs emlékbetöréseim is, amik engem leptek meg a legjobban, mind a kettő fényes nappal lepörgött előttem, ott azon a helyszínen levő életem. Az egyik Angliában volt, a másik Ráckevén. És voltak olyan misztikus élményeim is már, amikor azt éreztem, hogy olyasmiben vagyok benne, amit majd a másik dimenzióban is látni fogok. Tehát most azt mondom, hogy nem félek a haláltól, vannak emlékképeim a halál, vagy a köztes létről és más életeimből. Tehát,
ez is a játék része?
Ez is a játék része.
Mert azt úgy fogalmaztál az előbb, hogy a halálod előtt azt fogod kijelenteni, hogy elég volt a játékból. De akkor végül is
Most azt gondolom. De azért hagyjuk meg a játékteret, hogy lehet, hogy nem gondolom akkor azt. Most itt 57. évesen ezt gondolom. Sőt, egy olyan tervünk is van Gyurival, hogy jó lenne együtt átmeditálni magunkat, amikor eljön az ideje.
Aha. Hát ez izgalmas, érdekes tervek ezek.
Erről már sokszor beszéltünk, nagyon-nagyon sokszor. Ugye most érdekes. Lesz nem soká, pár nap múlva 33 éve, hogy együtt vagyunk, tehát volt rá időnk.
Na, azt mondja Kosztolányi, hogy engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt, a halál, más nem. Azóta vagyok ember, mióta nagyapámat láttam holtan. Költő, művész, gondolkodó is csak azóta vagyok. Nekem az egyetlen mondani valóm az, hogy meghalok.
Hát ez egy nagyon erősen csengő kijelentés, de nem hiszem el neki.
Pont tőle,
nem
ugye,
hiszem,
pont tőle nehéz ezt el.
Ez egy pillanat volt, amikor ez így kijött belőle, azért az ő élete és munkássága nem ezt bizonyítja, baromira nem csak ez érdekelte, tehát ő egy nagyon gazdag szellemiségű és hihetetlen játékos páratlan személyiség volt.
Babics az életkedvés lobogás hősének nevezte őt.
Abszolút.
Euforionnak, meg hát ahogy ismerjük az életét, azért nehéz valóban. Mégis a vers végén ugye a halált emlegeti, hogy akarsz-e halált játszani, de mégis mi is erről beszélgettünk.
Hát
hogy ez is a játék része.
Abszolút.
Na jó, kemény, komoly témákat dobott föl az, hogy mi egyébként megjátszani jöttünk ma össze. Még egy kicsit a versnél maradva.
De egyébként, bocsánat, hogy félbeszakítalak, az egész életnek nem lenne tétje, hogyha nem lenne a végén az, hogy ennek vége. Tehát súlytalanná válna, ha ez egy ilyen végeérhetetlen lehetőség lenne, ahol
nihilbe csapna át a világ, nem?
Az biztos.
Nekem erről mindig, amikor ezen töprengek, mindig ez jut eszembe, hogy biztos, hogy nihilbe csapna át, hogy az ember tétlenné válna.
Eszembe jut a Brownie Ware, ausztrál hospiszos hölgynek a könyve, most nem jut eszembe a címe a könyvnek. Ő 30 éven át halál küszöbén álló, hát végső stádiumos betegekkel foglalkozott, és elkezdte gyűjteni, hogy mi a végkonklúzió így a halál küszöbén, és a legerősebb és a legtöbbet visszakapott mondat az volt, hogy azt bánom, hogy egész életemben mindig meg akartam valakinek felelni. És ezt így ott a végén látták meg a tömegek, mert körülbelül a 90 nem tudom hány százalék mondta ezt.
Aha. Hát igen.
Egyébként még egy, de akkor már átmenjünk spiri műsorba, hogy ugye hát köztudott rólam, hogy én erősen spirituális beállítottságú vagyok, amiről sokan azt gondolják, hogy ez valami, nem tudom, lila köd, és hát nyilván vannak olyan részei is, de közben ez egy nagyon is realisztikus dolog, mert valójában a spirit a lélekből indul ki, és ma már azért nagyon-nagyon vadmaterialistának kell lenni, hogy azt mondjuk, hogy nincs lélek, de egyébként nem érdekel, hogy ki mit mond, mert hogy számomra nem kérdés, hogy van. És vannak olyan elképzelések, miszerint hát valójában a génjeinkbe sem az öregedés, sem a halál nincs belekódolva. Az új fizika, új biológia foglalkozik ezzel, dr. Bruce Liptonnak a munkásságát érdemes itt megemlíteni, vagy esetleg, ha valakit érdekel ez a téma, a YouTube-on meg lehet találni a Goswami, Mi a csodát is tudunk a világról című nagyon izgalmas kis filmet, amiben rengeteg kvantumfizikus szólal meg, és tulajdonképpen a saját hitrendszereinknek a börtönében vagyunk, és a hitrendszereink manifesztálják azt is, akár hogy öregedjünk, vagy meghalljunk, vagy hogy egyáltalán ahogy élünk, az életünket is a hitrendszereink határozzák meg, de a végén a dal, amit erről ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, vagy akár eldudolni, az pont erről szól.
Aha.
A Csak játszottam.
Jó. Nem ismerem ezt se a filmet, sem ezeket a gondolatokat a sejtek öregedésével kapcsolatban.
Hát ez csak egy elképzelés. Nem értek hozzá, de minden ilyen új gondolat kinyit bennem egy kaput, és elkezdek akkor belül játszani, hogy mi van, nekik van igazuk.
Aha.
Mi van? Tehát, hogy én itt nem kijelentek dolgokat, ez is a játék része, hogy mi van akkor tényleg, hogyha abszolút úgy gondolkodunk, hogy nem tudom, 80-100 évesen már egy ilyen vén trottynak kell lennünk, és mi van akkor, hogyha a jövő emberek 200 évig fog élni, és a 80 év az még a midlife sem lesz?
Hát egyébként a statisztikák egyébként ebben mutatnak, ebbe az irányba, de nyilván ez sok egyéb dolgokhoz vezethető vissza. És akkor lehet, hogy most emlegetném ide megint az édesanyádat, vagy akár az enyémet is, akit szintén puszilok, hogy időskorukra is játékos emberek mindketten, hogy mégpedig úgy, hogy a háború árnyékából nőttek fel, és egy rettenetes elnyomásban nőttek föl, és mégis meg tudtak maradni ennyire élettel telinek, és vidámnak, és játékosnak. Hogy mi lehet szerinted az ő titkuk?
Nagyon jó kérdés. És itt megint felmerül, hogy ez most sors, tehát ilyen személyiség, ezekkel a képességekkel születtek, ilyen természetűek, ez az öntermészetük-e, vagy pedig így döntöttek. De akkor ha tovább bonyolítanám, akkor azt is mondhatnám, az, hogy így döntöttek, az is a sorsukból fakadó lehet, mert ahogy dönteni tudunk, az is a saját csomagunk része. Hát az anyukám, ahogy hát megy előre az évekkel, ugye ő 41-es születésű, már betöltötte a 82-t, és ő már mozgáskorlátozott, tehát nem tudja elhagyni az otthonát, csak ha hozzuk visszük kerekesszék, stb. Vagy még titek totyog pár lépést, és ő megmondta, hogy Jönnyikém, engem így a vége fele inkább már a szép és a jó érdekel. Tehát nem vagyok a világból kíváncsi igazán már az ártásra, a sötétre, mind a mellett nem vak, mert meghallgatja a híreket. Sokszor le is beszélem rá, hogy nem kell megnézni minden nap a tévében anya a híreket, mert az pont ő szívja ki az életerőt, mint valami dementor. De ha bárki fölmegy a Facebook oldalára, ugye ez nyilvános, Löki Lenke, ilyen jópofa neve van, akkor virágok, versek, szép tájak, versek, virágok, bölcsesség, szép táj, virágok, versek. Ezzel van tele a Facebook oldalam, egy nagyon szép és nagyon pozitív, tehát ő ezt választja is. És egyébként meg mindig is egy bohém, vagány, belevaló művészlélek volt. Ő maga előadó művész szeretett volna lenni, a versek szeretete is tőle jön. Mind a mai napig több mint 100 verset tud fejből az anyám, tudod, szavart is neked.
Bizony, emlékszem.
Párat, tehát ő versekben él, és esténként, amikor nem tud, vagy éjszakánként aludni, akkor előveszi a verseket, hogy trenírozza az agyát, memorizál, hogy még mindig emlékszik erre a sok tucat versre. És hát én is ebben nőttem föl, tehát egész életében szavalt. Tehát nekem ez olyan volt, mint a gyerekeknek a mese.
Miért kell addig várni, hogy az ember csak a szépre és a jóra legyen kíváncsi, és azzal vegye magát körül, amikor már mondjuk belefáradt a sok rosszba?
Szerintem ez is egy kondicionálás. Uh-huh. Rá kondicionálódunk. Egy csomó minden kondicionálás. Van olyan pszichológus, aki azt mondja, hogy az egész életünk csak kondicionálásból áll. Én ezzel nem értek teljesen egyet, de ebben most nem menjünk bele, mert ez egy külön hosszú téma lenne. De az tény és való, hogy baromira rákondicionálják magukat az emberek a problémára és a probléma gyártásra. Megszokjuk. Én most már ennyi önmunka, öngyógyítás után bátran kijelenthetem azt, hogy köszönöm szépen, én még igaz, hogy remélem nem a halál küszöbén levő idős nő vagyok, de én ezt az életet eldöntöttem, hogy én élvezni szeretném, és élvezni fogom, sőt, hozzáteszem, élvezem is. Tehát néha így bele is gondolok, hogy szinte olyan, hát dicsekvésnek tűnhet, hogy azt mondom, hogy én boldog vagyok, és majdnem, hogy illetlen ebben a világban azt mondani, hogy hát én kérem, boldog vagyok, én jól érzem magam a bőrömben, és tudom, hogy nagyon sok nehézség van a világban, hogy ne tudnám, hát a segítek egy családom.hu oldalam révén nap mint nap szembesülök azzal, hogy elképesztő milyen élethelyzetben vannak emberek, és hát nyilván ezen igyekszünk a fantasztikus önkéntes csapatommal segíteni is, de ennek ellenére rendszeresen szétválasztom a három dolgot a világban, ez az én dolgom, az ő dolga, vagy az Isten dolga. És nem húzom magamra azt, ami nem az én dolgom, amivel, ha elkezdek foglalkozni, úgy sem tudok más tenni, mint hogy sopánkodok, vagy éppen lezuhan az energia szintem, és nekem ez az életem van, amit abszolút szeretnék úgy kimaxolni, hogy ez egy örömteli, fényes élet legyen, mert, mint anyafa, pontosan tudom, hogy az én boldogságom és az én fényem megy a gyerekeimnek, a testvéreimnek, de még az őseimnek is. És erről eszembe jut egy nagyon szép mondat, ez nem az enyém, de sokszor előveszem, hogy mi vagyunk minden ősünk élő reménysége, hogy nekünk sikerülni fog. És ha nekünk sikerülni fog, kvázi napról napra egyre inkább a saját életünket élni, és boldognak lenni, ezzel igazoljuk az ő életüket, és az ő nehézségeiket is.
Nem felelősség ez?
Persze, hogy felelősség. Lehet, hogy ez is sors anyafának születni. Tudod, tehát ez az anyafa kifejezés, ezt egy erdésztől olvastam, hogy vannak olyan fák, amikhez csatlakozik a többi fa, és ő táplálja, vagy ő felelős a többi fáért is. És vannak olyan emberek, akik a családban ilyen központi szerepet töltenek be. És ez az én esetemben nem kérdés, mert egyébként egy 5 gyerekes családban elsőként születtem, tehát én voltam, aki először fölköltöztem Hajdonánásról Budapestre, tehát én hoztam fel az összes testvéremet, voltam amelyik másfél évig lakott nálunk, és nem engedtük el a férjemmel addig a kezét, amíg nem volt biztos munkája, albérlete. És valahogy nyilván ebből az ősanyaságomból fakadóan, és ez megint sors, mert most asztrológusok kedvéért mondom, az aszcendensemen van a hold, meg hát az egész képletem egy ilyen nagyon anya típus, archetípus, abból is fakad az, hogy én szeretek felelősséget vállalni, úgy a családomért, a szeretteimért, mint segíteni hát embereken. Igen. Van egy gondoskodás szükségletem. Erről ez egy pszichológiai szakifejezés, és sajnos elfejtettem annak a Gogol novellának a címét, ami egy gondoskodás szükségletes hapsiról szólt, és annyi volt a sztori röviden, hogy ez a férfi talál egy beteg kiskutyát, és elkezdi gondozni. És a kiskutya szépen elkezd erősödni, életerő lesz benne, már ilyen kis fürgén járatja a kis farkát. Még nem, egyszer csinál valami olyasmit, ami nem tetszik a gazdának, és olyat tesz, amit addig nem tapasztalt a kiskutya az ő részéről, hangosan rákiabál, és annyira megdöbben a kiskutya, hogy ilyetében kiszalad az utcára, és megint elütik, de túléli, és megint lehet kiről gondoskodni. Aha. Tehát, hogy van egy olyan tézis, mi szerint a gondoskodás szükségletesnek, ha nincs, akiről gondoskodhasson, majd megnyomorítja annyira a környezetét, aha, hogy lehessen kiről gondoskodni. Aha. És amikor én felismertem, amikor a gyerekeim kamaszok voltak már, és szó szerint a fiam elém állt, sose felejtem el ezt a mozdulatot, a három ujját így összerakta, és így elém állt, anya, leválás van, hűtő föltöltve, mobil föltöltve, mert akkor föltöltős mobil volt még, zseppénz van, szólok, ha szükség van rá. Tehát annyira egyértelmű, hogy kapjak le, majd szól, ha kellek, hogy akkor rájöttem, hogy jó, hát ezek már mindjárt kirepülnek. Jó, akkor mit csinálunk, mit csinálunk? És akkor jött pont az oszthétes mély szegénységben élőkkel való kapcsolódásom, ahova közel 10 évig jártam le, illetve a Csömöri Testi Értelmi Fogyatékos Intézet, ahova szintén most már 17 éve kapcsolatban vagyok velük, és segítek nekik.
Ha mondtad már, hogy segítesz, és most is segítesz, családokon segítesz, amikor azt mondjuk, hogy megőrizni a játékosságot, meg a játékot, amiről már az elején beszélgettünk, akkor sokakban talán felmerülhet a vád ezzel kapcsolatban, hogy persze, hát téged nem nyomorít az élet. Hogy lehet ilyen embereken mégis úgy segíteni, hogy akár ez a gondolatiság is át tudjon csurogni?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy azok a leghitelesebb emberek abban, amit csinálnak, akik megélték azt, amiről beszélnek, tanítanak, vagy amiben példát mutatnak. Tehát egyrészt nekem nem, tehát én úgy éltem meg, hogy nem volt könnyű gyerekkorom. Mert a szüleim egy elég nagy háborúban éltek, 16 voltam, amikor elváltak, és aztán én 18 évesen fogtam magam, és mindenféle anyagi segítség nélkül költöztem be Debrecenbe, ahol kőkemény fizikai munkákból tartottam el magam, és bizony nagyon nehéz élethelyzetekben voltam, csak a poén kedvéért mondom el, bár talán lehet, hogy tudod, buszellenőr voltam. Aztán fatelep, röngtérig köböző, biogárgyógyszergyár betanított segédmunkás, folyamatos 3 műszakban, magyar gödőcsapágyművek, sima 3 műszak, és aztán is, amikor fölköltöztem Pestre, még azért sapkákat árultam, kézilány voltam, idős betegembert gondoztam, tehát megtapasztaltam a nélkülözést kőkeményen, megtapasztaltam a depressziót, a félelmet, a szorongásokat, a reménytelenséget, az önutálatot. Erről szól az egész öngyógyító könyvem, sőt tulajdonképpen nem csak az öngyógyító könyvem, hanem az a 20 év, aminek az eszenciájából ez a könyv lett, amiben én mániákusan, már mániákusan és fanatikusan kerestem az újabb és újabb módszereket, hogy tudom a saját minden irányból hozott sérüléseimet pucolni. Ez lehet akár a saját életemből, akár a transgenerációs vonalról, akár az előző életekből, akár a nagy felhőből, a cloudból, vagy tudattalamból, tehát mindenféle irányból, mert ráébredtem arra, hogy igazából én akkor fogok tudni szabadon játszani, ha azokat a mintákat lerakom, amiket tudattalanul hozok, és amik által nem a saját életemet élem. Egyébként az emberek több mint 80%-a, több mint 80%-ban nem a saját életét éli. Ezt én rendszeresen kiszoktam tesztelni. Uwe Albrechtnek van, ő egy ilyen világhírű tanító, a Karhoz tesztje, ezt tőle tanultam 9 éve, és hát tehát olyan hét nincs 9 éve, hogy ne használjam, ne teszteljek valamit. Ezt onnan tudom, tehát a lényeg az, hogy én nagyon-nagyon direktben rámentem, már azt mondanám, hogy a főállású tisztító, pucoló, takarítónő, érzelmi és hitrendszerbeli takarítónő lettem, úgy a saját életemben, mint később másokéban, hogy ez a játéktér tényleg kinyíljon, és tényleg szabad legyen. És itt most megint egy idézet, ezt Jung mondta, hogy amit nem hozol fel a tudattalamból, az sorsként tér vissza. És akkor itt már megint a sorsszabad akarat témába kapcsolódtunk be. Megkérhetlek, hogy a légkondit levedd, vagy ha kisebbre vedd? Köszönöm, most már kezd a kis kezem kihűlni. Köszönöm. Vagy nagy kezem.
A kis finom.
Kis finom nagy kezem.
Tehát akkor azt mondod, hogy azáltal, hogy te megtapasztaltad, hogy egy utat bejártál, ezáltal sokkal könnyebben tudsz idomulni azokhoz, akik esetleg nehézségekkel élnek.
És most egy konkrét példát mondok, tehát hozzám nagyon sok olyan nő jött, egyrészt a mély tisztító szertartásaimon, másrészt a női csoportjaimon, akik abuzáltak voltak. Ha én nem lettem volna abuzált, hát én hogy segítek abuzált nőkön? Ha én nem éveim, évtizedeim, nagyon az túlzás, de éveim, de végül is mondhatok évtizedeket, mert a teljes önszeretetig évtizedek voltak, mire eljutottak. Tehát ha én nem utáltam volna magam, akkor én mit kezdenék azokkal a nőkkel, hát összetojnám magamot, beül közém 30 nő, aki nem szereti magát, és én nem éltem át ezt, hát mit kezdenék vele? Tehát, tehát ebből van az erő. És hiszem is, hogy nem hiszem, tapasztalom, élem, hogy minden nehézség, trauma, fájdalom, hogyha azt te képes vagy transformálni, az az lesz a te tőkéd. Abból tudsz adni, abból lesz átadni való tudás, bölcsesség, karizma. És ez a transformáció, ez valójában itt történik a szívtérben, és ez a középpont, középen egy épp pont, milyen játékos a magyar nyelv, a legjátékosabb.
Igen.
Bár én nem tudok nyelveket, csak angolul, meg régen tudtam jól oroszul, de nyelvekhez értő emberek is ezt vallják. És a magyar nyelv nagyon gyönyörűen kifejezi azzal az egy mondattal ezt a transformációt, így le is tudom fordítani, hogy megértem. Arra, hogy megértsem, hogy értem való volt. És akkor itt a megértem, mint ige, jelenti azt is, hogy én megértem rá, tehát eljutottam oda, megfejlődtem, hogy kvázi megértsem aggyal, meg hát szívvel is, hogy ez mind értem való volt. És azért ragadnak bele az emberek a problémáikba és a nehéz helyzeteikbe, mert nem tudták még ezt felhúzni. Benne ragadtak az önsajnálatban, vagy az önfontosságban.
Ó, igen, mindkettő napi szinten jön szembe az utcán, azt hiszem.
Igen.
Amiről szerettem volna még a vers kapcsán beszélni, hogy a másik szereplőt is vonjuk már be, hiszen a vers az valakihez szól, és valahogy Kosztolányinak a lírai énjét átformálja egy ilyen szabad gyermeki énre, és játszani hívja a másik felet, mégpedig úgy, hogy azt mondja, hogy legyél velem gyerek, és úgy játszunk együtt. Ugye a pszichológia ismeri a társas kapcsolódásokban azokat a szinteket, hogy szülő-szülő kapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat, vagy gyerek-gyerek kapcsolat.
Igen, ez Erik Bernének a nagyon híres tranzakcióanalízis elmélete.
Így van. És jó is, hogy emlegeted, ugye egy kanadai pszichiáter volt, és ő például ezt a gyerek-gyerek kapcsolatot, amire Kosztolányi is hív, ezt szeretői kapcsolatnak hívja, és ez nekem nagyon tetszik így, és én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban lehet, hogy érdemes erre törekedni, mert a párkapcsolatoknak szerintem a 90%-a te jobban fogod tudni, az előbb-utóbb becsúszik egy szülő-gyerek kapcsolatba.
Hát ez a játszma, ugye?
Igen.
A játszmának a lényege az, hogy nem azonos szinten levő emberek, hanem a szülő-gyermek, vagy a felnőtt gyermek van konfliktusban egymással, és nem veszik észre a felek, vagy legalábbis az egyik fél, hogy valójában ő egy ilyen regresszív állapotban van, és a benne levő sérült gyermek szól ki. Ott ki is lehetne tesztelni, hogy most hány éves vagy, drágám. De ezzel nyilván nem menne sokra az illető, mert ilyenkor a gyerek durcás, és abban a sértett vagy fájdalmas állapotban van. Hát nekem a párkapcsolatban a játék az életem központi része. Az Új Egyensúly oldalon van is egy olyan cikkem, hogy most elárulom 20 nevemet. Azóta ennél egyébként sokkal több van. Tehát a férjem a nagy névadó, tehát ő állandóan újabb és újabb neveket ad. És azt tapasztalom, hogy a párkapcsolatban az, hogy játszunk, az egy olyan, mint egy cinkosság, egy kikacsintás a szerepből. Mert valójában minden olyan helyzetben az életben, ahol megjelenik a kontroll, akarva, akaratlanul szerepben vagyunk. És itt tulajdonképpen vitatkozhatnék Feldmár Andrással, aki azt mondja, hogy dehogy vagyok én szerepben, önazonos vagyok. De amikor elmennek hozzád, lehet, hogy éppen rád jön a bélgörcs, bocs, most egy ilyen nagyon egyszerű példát mondok, de nem engedheted meg, mert ott, abban a helyzetben te egy...
A szerepedbe nem illik
bele? Nem illik bele abba a szerepedbe. Igen. És mindannyiunkat nagyon-nagyon megnyugtat az, hogy amikor fogorvoshoz megyünk, akkor felveszi a jelmezét, a fogorvos jelmezét, a fehér köpenyt, a fehér ruhát, és nem egy, nem tudom, szivárvány csíkos horgolt sapkában és pálmafás inkben fogad minket, mert lehet, hogy picit megrendülne a bizalmunk, hogy most mi lett a doktor úrral, hogy kilépett a szerep jelmezéből. Tehát igen, a felnőtt létnek a természetes velejárója, hogy szerepszituációk vannak, akkor inkább így mondanám, mert mindenki szerepszituációban van, és igen, a szerepszituációban én önazonos vagyok, én is most itt önazonos vagyok, de ebben a szerepszituációban én egy meginterjú volt, behívott vendég vagyok, és pontosan tudjuk, hogy itt most ennek mi a tere, mert ez a tér, amit a szerepszituációból mi építünk együtt, hozza egyébként azokat a rezgéseket, ami alapján mi beszélgetünk. Mert egyébként, ha egy házi buliban lennénk, lehet, hogy tök más dolgokról beszélgetnénk, lehet, hogy hasonlóról, lehet, hogy erről, de hogy az egészen más flóban lenne, más gördeszkán suhannánk, az egészen biztos. És valójában a szerepből, vagy a kontroll nélküli állapotok vesznek ki, tehát, hogy a kontroll, ahogy eltűnik a kontroll, eltűnik a szerep. És ennek vannak pozitívabb és negatívabb válfajai, nyilván nagyon sokan azért rugnak be, vagy tudatmódosítókkal ütik szét magukat, mert fárasztó mindig szerepben lenni, és nincsenek más módszereik arra, hogy kivegyék magukat a szerepből. És akkor itt fel is sorolok csak a példa kedvéért párat mind a kettőre, ugye kontrollmentes állapot, tehát nyilván amikor alszunk, hát különben nem tudnánk aludni, ha kontrollban lennénk. Az intimitás, az igazi intimitás, itt viszont az angol szót emelném ki, hogy in team, tehát a csapatban, ugye ott minden játékos egy és egyé olvadunk az igazi intimitásban. Pont azért tudunk egyé olvadni, mert kimegy a szerep, kimegy a kontroll. Hát nyilván a minőségi szexualitás, az elementáris sportélmények, a természetben való nagy átélések, felolvadások, a meditáció, a transz munkák, transz légzés, én ugye rendszeresen transz lélegeztetek, tehát én nagyon szeretek kontrollmentes állapotokat
előidézni.
Uh-huh. Erre a légzés és annak millió válfaja kiváló. Hát a katarzis maga, legyen ez a passzív vagy aktív oldalon, mint művész, vagy akár mint befogadó, egy művészeti élmény átélője. És hát a negatív verzió minden, ami a tudatmódosítás, az alkohol. Uh-huh. De valójában mindannyian vágyunk arra, hogy így vagy úgy kijöjjünk a szerepből. Mert egyébként inflálódik a személyiség, ez egy pszichológiai szakkifejezés, ha állandóan a szerepben vagy, akkor rád fog égni a jelmez. Tehát erre is mondok egy példát, a fantasztikus film az Amerikai szépség,
igen,
ahol emlékszünk az egyik főszereplőre, a katonatiszt, aki ugye a végén megöli a szomszédot, mert azt hiszi, hogy molesztálja a fiát, meg meleg, stb. Aki otthon is katonatiszt maradt, mert nem merte a saját árnyékényét, a saját bevállalhatatlan dolgait feldolgozni, és ezért kapaszkodott a szerepbe. Rengetegen kapaszkodnak a szerepbe. Általában az emberek szerepből szólnak ki. Nincs is jelen az illető, csak a szerepe beszél. És nagyon sokan például, amikor nyugdíjaztatják őket, és nagyon a szerepükben éltek, elveszik a szerepet, elveszte az identitását. Ki vagyok? Ki vagyok én a szerepem nélkül? Ki vagyok én annélkül, hogy már nem vagyok, nem tudom, igazgató, vagy igazgatónő, főorvos, könyvelő, akármi.
Igen, de az alapszerep is olyan érdekes, hogy kinek honnan jön és miért. Van, aki tényleg ilyen összeszorított szemöldökkel átbölcselkedve a teljes játékosság hiányával éli le az egész életét.
Hát, nagyon sok félelem lehet ott.
Igen.
A saját maga kalitkájában van, hogy egy kicsit utaljak a végén levő dal lényegére, hogy bezárja magát egy olyan kalitkába, amelyek tulajdonképpen nyitva van az ajtaja, csak nem veszi észre.
Hát, vagy észreveszi, de fél.
Hát fél.
És ezért van, ugye, ami a versben is van, hogy gyere játszani, hogy akarok veled játszani. Szerintem egy párkapcsolatban, hogy visszatérjünk, hogy ezekből a szerepekből nagyon jól esik kiesni, és gyerek-gyerek kapcsolatban, ahogy te is mondtad, cinkosként felszabadultnak lenni, és ha ez nem megy
például
át.
Eszembe jut, és akkor a kikacsintásra is mondok egy példát, hogy nekünk otthon van egy szaunánk, és rendszeresen szoktunk olyat játszani, hogy szálló vendégek vagyunk, és ez egy pucér szauna, ez a panzió, ez egy olyan hely, ahol itt ez a szokás, és akkor hát valamelyikünk ugye először bemegy, utána a másik, bemutatkozunk, magázódunk, ön mióta van itt, tegeződjünk, stb. És bizony, ha egy ilyen helyzetben rám jön az, hogy mondjuk büfögnöm kell, nem fogok büfögni, mert akkor elrontottam a szerepet. Uh-huh. Akkor én megint az otthoni Somita vagyok, és szétcsesztem azt a pillanatnyi szerepet, amit felépítettünk együtt.
Kezdjük újra, kezdhetjük
újra, és hát mi valójában most már 30 éve, tehát együttlétünk harmadik évében már elkezdtünk szerepjátékozni. Uh-huh. És az első szerepjátékot nagyon-nagyon komolyan vettük, mert akkor még nem volt internet, vagy nem volt világháló, és feladott az Expressben egy hirdetést, ezt együtt kiötöltük, hogy hangképzés tanár vállal vidéken hangképzést, és hál' Istennek, hogy csak én jelentkeztem rá, úgyhogy meg is jelentem, csengettem a kapun, beengedett, leültünk zongora. Mindig, minden szerepjátéknak kell, hogy legyen egy valós alapja, mert nincs mire építeni. Uh-huh. És akkor ment a mari-miri-ma, szik-szik-szik-szik-szik-szik-szik-szik-szik-szik, és akkor onnan már lehetett kiszólni, megérinteni, összerezdülni, mit akar tőlem ez a hangképzés tanár, vagy becsengetek, kimegyek, és akkor szia, Saci vagyok, a Tombi Feriék mondták, hogy itt házi buli van. Hát itt nincs házi buli. Hát most már gyere be, most már azért gyere be. És hát akkor mindig kitalálunk valami újat, aha, amivel játszunk. Hát vannak persze ilyen tipikusak, visszatérők, hogy ő a kertész, én az asszonyom. De van fordítva is, főnök úr, én meg alá vagyok beosztva. Aha. Szóval...
Fontos megjegyezni, hogy ne keverjük szerintem össze az infantilizmussal ezt az egész.
Ne keverjük. Jaj, de jó, hogy rátértél erre. Nagyon fontos téma. Definiáljuk, mi a különbség az infantilizmus és a bennünk élő örök gyerek között. Az infantilizmus, mint gyermekdettség, az azt jelenti, hogy ott te nem gyermeki vagy, hanem egy regresszióban levő felnőtt, aki visszazuhan abba a sérült kisgyermek állapotba. Az örök gyerek az pedig egy eredendő, és azt mondanám, hogy igenis sérülés nélküli, tiszta, fényes, nyitott gyermeki létállapot. Az azt jelenti, hogy a nyitottság, hát az a legnagyobb kincs, hogy nincsenek előítéleteid, elvárásaid, nincsenek címkéid, nem minősítesz, hanem tényleg, mint egy ilyen 3 éves gyerek, aki ott van, és a maga tisztaságával és végtelen nyitottságával tekint a dolgokra. Ez a legnagyobb kincs, és ez, ha elvész valakiből, tudom, hogy ezzel most tök evidenciát mondok, de igen, az evidenciákat is ki kell néha mondani, hogy fennmaradjanak, még tovább lobogjanak. Szóval, hogy az örök gyerek az a legfontosabb alapja az énünknek.
És tudod, hogy...
Magja.
Ez nagyon-nagyon jól látszik a kutyáinkon például.
Jaj, az én bömpikém!
A bömpike
teljesen gyermeki.
Igen.
Te tudod, de... milyen a bömpi? Hát emlékszel, annyira gyermeki. Egyrészt óriás. Anya-lánya. Igen, tehát igen. Igen, egy 56 kilós újfunlandi hatalmas nagy sörénnyel.
És hány éves ő most már?
És hiába bömpikém most már, azt mondja, hogy 49 éves koromra szülinapomra hozták a bővéreim, na most mondd meg ilyen szülinapi rendékot. De azért 2 hónapig szittem őket, hogy ezt azért hogy gondolták.
De elmúlt.
De 2 hónap után elmúlt. Bizony. És ugye, tehát 8 éves múlt most tavasszal.
Uh-huh. És tud játszani. nagyon, ugyanúgy, nagyon, mint nagyon egy kölyök neki. Kutya.
Teljesen.
Tehát ott van előttünk a mindennapjainkban az, hogy velünk született képesség játékosnak maradni, gyereknek maradni, mert a kutya is lehet 8 éves, 10 éves, 12, de ha éppen szép az idő és fújja a leveleket a szél, hát azt meg kell kergetni.
Hát igen. Akkor bekerülsz a jelenbe. Valójában akkor kerülsz be a jelenbe. Uh-huh. A jelen nem más. Hát emlékszem, amikor építettük azt a homokvárat, mi a tesómmal mindig csináltunk várbörtönt, és akkor törtük le az ágakat, hogy egyforma hosszúak legyenek ugye a rácshoz. Ott nincs múlt, nincs jövő. Ott az a pillanat van, hogy mindig a rácshoz való ágacskák egyforma hosszúak lesznek. Uh-huh. A játék az egy flóban levés. Erről írt végül is a Csíkszentmihályi a Flow című könyvében is. Uh-huh. Ott minden tized másodpercben a jelenben vagy.
Nem beszélgettünk még a Hamvas idézetről, amivel végül is kezdtük ezt a műsort, egy kicsit leragadtunk Kosztolányinál, de nem baj, mert hoz egy verset, ugye a címe ennek a műsor.
De ez nem is vers. Végülis egy verset hoztam, mert az utolsó az dalszöveg. Tényleg. Tehát verset egyet hoztam. És egy ideillő idézetet, és egy ideillő dalszöveget.
A szabályok fontosak. Tehát a játékban is kellene.
Egyébként nagyon fontos. Hát anélkül nincs játék.
Játék tehát szabály. Van
abszolút,
egy ilyen kifejezés.
Abszolút játék szabály. Anélkül nem játszol. Tehát most volt nemrég a lányunk 30 éves szülinapja, és mi nagyon szerettünk, amikor összejövünk társas játékozni is. És Katán telepesei, most ezt játsszuk egy ideje, ez egyik kedvenc.
Az egy több órás játék,
ez egy több órás játék, és felvettem okostelefonra, mint egymás után az egyik fél azt mondja, hogy kurva életbe, bassza meg, megőrülök.
Na, sípolhatok, igen.
Bocsánat. és hát így nagyot röhögtünk a végén, mondom, gyerekek, felvettem, hallgassátok meg, mit mondunk közben. Mondom, ez egy játék, és hogy ennyire véresen komolyan gondoltuk, mert ha nem gondolod véresen komolyan, és kívül maradsz, és azt mondod, hogy ja, hát én egy műanyag figurát tologatok egy papírlapon, akkor vége az egésznek. Aha. Hát akkor nincs varázs. Ugyanerről szól a foci. Különféle színes ruhákba öltözött, felkészült férfiak futkoráznak, és aztán örjöng több millió, tízmillió ember azon, hogy hova
igen,
kerül az a labda.
Lárpullárban volt, hogy azon veszekednek, hogy hol ne legyen a labda, vagy valami ilyesmi.
Igen, igen.
Hát igen. Hát a játék az...
Hát ez a játéknak, ez a lényege, hogy...
Szerep.
De közben meg ugye azért azt fontos tudni, hogy ez játék. Hát ez a szerepből való kikacsintásnak is a lényege.
Igen.
Amikor szerepjátékot játszok otthon Gyurival, akkor kikacsintunk abból, hogy igen, most mi felelősségteljes szülők vagyunk, most mi háztartást vezető és együtt fenntartó házaspár és szövetséges, akik megbeszélik, hogy most kifizeti be a villanyszámlát, vagy kiviszi sétálni a kutyát, stb. De ebből kikacsintunk.
De akkor is egyenlő felnőtt-felnőtt kapcsolatról beszélünk, és amúgy meg egyenlő gyerek-gyerek kapcsolatról, tehát hogy nem borul föl.
Nem borul föl. Én hajlamos vagyok somina lenni, és csodálatos, ahogy az én végtelen, elképesztő türelmes férjem, de tényleg ő ha meg lehetne személyesíteni a türelemnek egy szobrát, vagy egy élő szobrát, az Lőrinc Gyuri. Tehát amikor rám tör a somina, akkor beszól, hogy most protezsola vagy. Az a provokáló terrorista mazsola.
De szép.
Mert hogy a mazsola az alapnevem, uh-huh. Mazsola mazsoli, mazsolita a mexikói verzióban, és akkor ennek vannak válfajai, a perzsola, a perverz mazsola, a protezsola, a provokáló terrorista mazsola, a hárzsola, a házártos mazsola, és a többiek, és akkor így veszem a lapot, hogy hát igen, most megint somina voltam, és uralkodni próbáltam, vagy előtört belőlem a egyik szerepálmom, mondd már szerepálmom, és nem tudom kimondani. Apárca zárda főnök asszony.
Húha.
Ugye?
Az kemény.
Ugye? Kemény.
Az kemény.
Apárca zárda főnök asszony.
A szigorú. Na, az aztán szigorú.
Igen. Van egyébként otthon több szigorú szerepjátékom is, például az egyik a Ulrike nővér.
Húha. NDK-s úszónő.
Igen, igen, tehát hogy így lehet érezni, hogy ő egy súlyosabb darab. Tehát Ulrikének az a feladata, hogy az egyébként hát kifejezetten hát ilyesmiben feledékeny férjemet figyelmeztesse arra, hogy a mindennapi omega-3 Q10 prostajol, prostagél és egyéb tablettákat vegye be, mert rájöttem arra, hogyha én ezt nem szerepjátékból csinálom, hanem a gondos feleség, drágám, bevetted ma a táplálékkiegészítőidet? Akkor valahogy ez is rám ég, mint egy ilyen megszokott otthoni szerep. Uh-huh. Ám ha Ulrike nővér, Ketteske, mert ez a otthoni neve ilyenkor, de hiába a kettes elvileg az én személyi számom, de mindegy. Már az apósom is csatlakozott a játékhoz, ő kérte magától, ő a hármast kalett, és akkor jön Ulrike, és akkor ellenőrzi, hogy ivott-e elég folyadékot, hidratált-e eleget aznap, megcsinálta-e a nyújtó és egyéb gyakorlatait, mert addig szívtam a vérét, amíg el nem kezdte a reggeli tornát, vagyis addig szívta Ulrike a vérét, és milyen jó, hogy ez nem a mi, nem Somitát, vagy nem Mazsolit terheli, hanem Mazsoli maradhat Mazsoli. Uh-huh.
Tehát abban a pillanatban, amikor te gyerek szerepbe kezeled a párodat azzal, hogy fel kell hívnod a figyelmét, hogy mossál kezet, vegyél sálat, vedd be a gyógyszeredet, azt nem egy szülőként, hanem rögtön te is egy játékba átviszed a igen, dolgot, és van. Egyenrangú félként.
Pontosan, ez
szerintem
a lényege.
Ez a párkapcsolatoknak megmenteni a 80%-át.
Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne. Túl komolyan veszik a szerepeiket nagyon. Az emberek, meg ezt az egészet.
Nagyon, nagyon. Miket fejtünk mi itt meg?
Na, de vissza a Hamvashoz, mert onnan indultunk.
Hogy Isten játszik velünk, és milyen jó, hogy így van. Hogy akkor nem is mi játszunk? És akkor miért pont veled játszik, miért nem ő vele játszik? Vagy mindenkivel játszik, csak nem veszük észre? Ezt légy szíves magyarázni.
Van egy olyan elképzelés, és én nagyon hajlok e felé, tehát megint nem szeretnék kijelentéseket tenni, hiszen nagyon-nagyon sokszor változik a világnézetünk az életünk során, és ha nyitottak vagyunk, az azt jelenti, hogy saját magunkat sem betonozzuk be, hogy Isten, vagy Adam Kadmon, vagy a nagy kozmikus teremtő, vagy az univerzális lélek, mindegy, hogy nevezzük, maga is tágul és fejlődik általunk. Tehát, hogy még ő is lehet, hogy változik. Lehet. Uh-huh. Lehet. Tehát ez csak egy ilyen felvetett kérdés.
Jó.
Mindamellett azt gondolom, hogy vannak isteni törvények, és vannak alaptörvények, amik ennek a bolygónak és az emberi kapcsolatoknak és mindennek a működtetői. Tehát, hogy nem ez, tehát én a létezést nem úgy fogom föl, hogy egy ilyen kaotikus nihil, amiben nincsenek tartókövek, tartó oszlopok, alappillérek és alaptörvények. Uh-huh. De ugye a tudósok azt mondják most már évtizedek óta, hogy tágul a világegyetem. Mi van, ha ebben a világegyetemben Isten is tágul, és változik?
Kénytelen.
És kénytelen. és neki is egy tapasztalás, ami összes történésünk.
Jó lenne a jövőben látni, mert ugye a világegyetem ugyan tágul, de a tágulás sában lelassul, és aztán összezuhan újra egy pontra. Na, azt megnézném.
Na, hát a fekete lyuk elméletek az egy nagy kutatási terület, igen, és már is izgalmas. Elkalandoztunk a műsortól. Én inkább még arra hívnám fel egy kicsit a figyelmet, hogy az első mondatban azt mondja Hamvas, hogy téved, aki azt hiszi, hogy a világot irányító legmagasabb, és akkor itt a határozott név előtt elé tenném, az az ok, tehát bárminek is az okát keresni, a cél. Tehát, hogy amit nem a cél irányít, nem az értelem, nem a törvény, hanem ez is mind valami nagyon beszűkített dolog, amihez a mi balagyféltek és tudatunk kell. Uh-huh. Tehát a balagyféltek és racionális
agy... Hát ezeket mi teremtjük meg? Az okot, a célt, értelmet, törvényt az ember alkot. Szerintem erre gondol, hogy a világot nem ez irányítja, hiszen ezeket mi teremtettük meg? Ezek korlátok. Ha jól sejtem, akkor ez van-e mögött.
Igen.
És ő azt mondja, hogy ezeket a korlátokon túl ő egy ugye isteni szabad, sőt, bocsánat, ez fontos, hogy nem azt mondja, hogy isteni szabad játék, hanem azt mondja, hogy az isteni, a szabad, a játék. Hogy ez
ez a leginkább a méltó, ez én. A lényeg. És erről eszembe jutott, ma az idézetek napja van.
Jó, nem baj.
Szepes Máriának az a nagyon gyönyörű és elhíresült mondata, hogy az egyetlen realitás a csoda. Ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez mit jelenthet, és aztán én arra jutottam, hogy amikor minden korlátozó hitrendszeredből ki tudsz lépni, és egyébként most megint olyan könyvet olvasok, ami ebben segít és ebben tágít. Nem tudom, te ismered-e, vagy hallottál a Carlos Castañeda-ról?
Nem.
Ő egy amerikai antropológus, aki még a 60-as években a fejébe vette, hogy megkeressi az utolsó generációs mexikói sámánok egyikét, és csinál vele egy interjút, hogy mivel utaztatták magukat, milyen pszichedelikus anyagokkal, növényekkel utaztatták magukat, amikor ilyen révületben voltak. És akkor innen indult el Castañeda munkássága, nagyon sok könyve van Magyarországon is, és Castañedának volt egy, bocsánat, Castañeda által felfedezett sámánnak, Don Juannak, így hívták, a hatalmas tudású sámánt, van egy női tanítványa is, Taisha Abelar, és most jelent meg a második könyve a duplázásról, ami hihetetlen tudattágító, de egyébként Castañedának a Belülről izzó tűz című könyve is, mert azt tanítja ez a mexikói sámán, hogy az, hogy a világot állandóan így észleljük, ahogy van. Most persze nem tudjuk, hogyha én kinézek az ablakon, te mit látsz, és én mit látok, de azért sejtjük, hogy te is egy szemközti házfalat, látod ott a különféle boltoknak a feliratát, tudjuk, hogy itt autók mennek, tehát semmiképpen nem tudom, elementálokat, szellemlényeket, fénycsóvákat látunk, hanem ezt a háromdimenziósnak nevezett
materializált
világot. Ez valójában arról szól, hogy ahhoz, hogy a világot így látjuk, az energiákat egy gyűjtőpontba behívjuk, de ez a gyűjtőpont, ez eltolható, és amikor te ezt eltolod, akkor egy egészen másik észlelésbe lépsz bele. Hát mondjuk, ha valaki egy mágikus gombát elfogyaszt, ezt én magam megtapasztaltam, sőt elmentem Mexikóba arra szent helyre, ami évezredek óta a legnagyobb ilyen mágikus zarándokhely, úgy tartják, a toltékok már úgy tartották, hogy ott lakik a gomba szelleme. Egy olyan világba lépsz be, ezt nem csak pszichotróp növények idézhetik elő, hanem meditáció, légzés technikák, tehát más módon is létrehozható ez a tudatállapot, amikor egy egészen más észlelésbe lépsz bele. És hogy az állandó dialogizálásaink, tehát hogy a fejünkben nem tudom hány sávos autópályával futnak a dialogusok, azok is azt segítik, hogy a gyűjtőpontot mindig itt tartsuk. Mert a dialogizálások is ennek az észlelésnek a, hát tulajdonképpen a mentális kivetülései. Uh-huh. És hogy ez egy nagyon-nagyon szűk játszótér. Mert hogy a létezés az nem ennyi. Sőt, valójában az, amit mi most ezzel a racionális balagyféltekével felfogunk, ez már csak egy lecsapódása, egy manifestációja annak, ami másikokon most is zajlik. Tehát a világot irányító legmagasabb az nem az ok, nem a cél, nem az értelem, és nem a törvény.
Igen. De jó lenne, hogyha ezt sokan megértenék.
Hát ébredeznek.
Ébredeznek?
Most van az ébredés.
Igen?
Tehát elindult már az ébredés. Uh-huh. És igen, nagy léptékben én azt látom, hogy egyre több ember jön rá, hogy Egyrészt a létezés nem ennyi, amennyit a szemünkkel felfogunk. Másrészt, hogy igenis az energia, amiről szintén nem az, amit a suliban tanultunk, hogy nyomaték, meg nyomókar, meg nem tudom mi, az fog mindent meghatározni, és hogy ennek meg mi vagyunk a felelősei, hogy milyen energiákat bocsátunk ki, mikre kapcsolódunk rá, miknek nyílunk meg, mikkel kívánunk játszani. És akkor itt megint a sors és a szabad akaratnál tartunk, hogy egyáltalán milyen energiákat engedek be. Abszolút megfigyelem, állandóan azt játszom, hogyha valakinek belefolyik az életébe, az hogy kezd el megváltozni, vagy ha ő belefolyik az én életembe, az milyen hatással lesz rám. Összeszövődnek ezek az energiaszálak, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy én akkor tényleg kiket engedek be? Úgyhogy rendszeresen leszoktam írtani a telefonomat, tehát, hogy nem, hozzá már nem kapcsolódok. Nem, hozzá sem kapcsolódok. Nem, ezt az oldalt nem nyitom meg. Nem, ezt a csatornát nem nézem meg. Nem, ide nem megyek be, ezt nem hallgatom meg, ennek nem leszek a vendége, nem, ő nem jön hozzám. Uh-huh. Tehát olyan, mintha most angolul jutott eszembe az ingredients, mintha egy kajába az összetevőket így magam válogattam meg, hogy mit rakok bele, mi lesz az én ételem, életem.
Hát ezt hívják már bölcsességnek, tehát ezért lehet az, hogy amikor az ember már elér egy bizonyos kort, akkor már csak boldogság veszi körül, meg kiirtott maga körül mindent, ami ezt nem segíti.
Hát mágusok vagyunk, a saját életünk mágusai.
Igen. A videoklip, amit átküldtél, abban te vagy egy mágus.
Igen.
Mondtad, hogy majd idézel belőle. Egy izgi klip egyébként, meg a zene is, és nagyon somás. Mesélj róla, kérlek, hogy miről szól. Ennek a szövegét te írtad, gondolom.
Eldudoljam?
Igen. Légy.
Kicsi kis kalitka, kódok a rácsokon, és rácsodálkozom, miért is lett. És ez most tényleg az, vagy csak annak hiszem, ha akarom, elviszem, miért is ne. De ha odébb rakom, ott lesz ez a halom attól, mert nem látom, még mindig van. Látom, teremtettem, oszlik, felismertem, én vagyok ketrecben, vagy nem is én. Ketrec sincs, én vagyok, aki most itt gubbaszt. Felállok, nyújtózom, csak játszottam egy nagyot. Ketrec sincs, én vagyok, aki most itt gubbaszt. Felállok, nyújtózom, csak játszottam egy nagyot. Ennyi a szöveg maga, és hát az, amikor ráébredünk, hogy basszus kulcs, hát ebbe a játszmába, vagy ebbe a nyomorúságba, vagy ebbe az önbüntetésbe, vagy ebbe az egész diszkomfortos helyzetbe is én raktam bele magamat, mert nem jutottam el még oda, hogy feldolgozzam azokat a mintákat, ami alapján eddig ezt tudtam tenni. De ez nem egy előre lekövezett út. Itt én vagyok a saját hajómnak a kapitánya, és én fogom eldönteni, hogy a hajó orrát most észak-dél vagy keleti irányba fordítom, hogyha rájövök arra, hogy ja, hát ez az őseimtől hozott mintázat volt. Ja, ez megint egy ilyen transzgenerációs borzalom volt, amiből kiléptem. Nem véletlenül, hogy zárójelben jegyzem, voltam, vagy láttam több mint 100 családállítást, ahol nagyon izgalmas nyomon követni pont ezeket a transzgenerációs hozadékokat, ami alapján észre sem veszed, hogy nem a saját életedet éled, vagyis a kalitkának a rácsai, azok lebonthatóak, az kinyitható, hogyha te ezt feloldod. Uh-huh.
Nem volt még részem családállításban, nagyon sokat hallottam már róla, és nagyon izgalmas dolognak tartom, úgyhogy majd egyszer ráveszem magam.
Ezt a dalt egyébként majd el fogjogom énekelni itt a reklámhelye, a Manyiban, április 10 9-én és az Ellátóban június 2-án továbbra is kifejezetten az underground helyeket szeretem. Megmaradt ez a kedvenc játékterem. Itt játszottam először 20 éveim első felében a színpadon énekesnőt.
Elvetted a kenyeremet, pont akartam kérdezni így a beszélgetésünk vége felé, hogy mik a tervek, de akkor az egyiket elmondtad már.
Igen.
Mi az, ami még foglalkoztat mostanában?
Hát most már jó ideje foglalkoztat egy, mondjuk így, hogy zenés gyógyszínház, és most ebben haladtam ennek a materializálásában, vagy megvalósításában, de ez a jövő szele. Nyári táborokat játszok, előadásokat játszok, állandóan mérlegelem azt, hogy mihez van kedvem, miből szeretnék többet, miből szeretnék kevesebbet. Tavaly például olyan sok nyári tábort csináltam, hogy elfáradtam bele, és akkor azt mondtam, jó, akkor idén fele annyi se lesz, vagy még annyi se. Viszont kevesebbet énekeltem tavaly, idén többet szeretnék énekelni. Szeretnék valami olyan műsort létrehozni, ahol a gyógyművésznő, ez is egy ilyen játékos kifejezés, mert eddig elhittem azt, hogy a karakterek nagyon szétválnak, hogy vagy gyógyító, vagy művész, vagy tanító, de hát rájöttem, hogy egy kutyagumit, ezeket nagyon szépen össze lehet mosni. Lehet új műfajokat teremteni. Engem nagyon izgat az integrálás, hogy lehet összehozni, összemosni dolgokat, és mégis funkcionálóvá tenni.
Ezt hogy kell elképzelni, hogy egy olyan előadást kell elképzelni, ami olyan, te szavaid elélve, energiákat indít el mondjuk a közönségben, ami egyfajta
gyógyít.
Bevonni
a közönséget.
Ja, bevonni.
Most elkezdtem például improvizációs színházi játékokra járni, playback színházi képzésre, bodywork képzésre, tehát keresem, tanulom, most elkezdtem újra tanulni azokat a technikákat, amikkel szó szerint ezt a játszó, akár a színész, egykori színészt meg nem élt játékos mazsolit is bevethetem. És mégsem pszichodráma, mert az egy nagyon komoly műfaj.
Persze. Hogy érezted magad itt, milyen energiákat tapasztaltál meg, lett-e valamiféle új gondolat a fejedben, valami kis csíra, bármi az elmúlt több mint egy órás beszélgetésünk során?
Végig flow-ban voltam, és amit úgy legerősebben hozott, hogy elkezdtem így tényleg arról gondolkodni jobban, hogy mi van azzal az Istennel, aki tágul-tágul, és aztán összeroppan, és egy pontban lesz, hogy ez vajon egy ilyen pulzáló, állandó, megint a pulzálásában végtelen, és a pulzálás a végtelenségében is táguló játéktére. Olyan, mintha tágultam volna belül egyet.
Ó, de jó.
Igen, igen, szóval, hogy inspiráló volt, nagyon szellemi.
Milyen érdekes, hogy egy Kosztolányi versből el lehet jutni az univerzum születéséig és haláláig.
És akkor visszatértünk a halálhoz.
És visszatértünk a halálhoz. Nagyon szépen köszönöm,
köszönöm hogy szépen.
Eljöttél, köszönöm. És egy ilyen kis izgalmas beszélgetést tudtunk
nagyon jól éreztem magam.
Folytatni.
Köszönöm.
Én is. Köszönöm szépen. Ez volt tehát a Hozz egy verset, amely péntek este 9-től van minden héten a Rádió Cafén, vágott verzióban, és 10-től pedig már a YouTube-on és a Spotify-on meghallgathatjátok vágatlanul. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, találkozunk nem sokára. Sziasztok! Köszönöm.